A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Szuppán Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.
Jó napot kívánok!
Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját természetesen a Magyar Nemzeti Bank tegnapi döntése, egészen pontosan a monetáris tanács tegnapi döntése adja. Hogy látod a monetáris tanácsnak a lépését, mármint ami a kamatcsökkentési periódust illeti?
Teljesen megfelelt a várakozásoknak, meglepetést nem okozott, még a üzeneteiben sem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank. Az üzenetét fenntartotta, hogy elkezdte a kamatpálya normalizálódását, vagy normalizálását abból a szempontból, hogy az úgynevezett egynapos betéti gyors tender kamatát közelíti, illetve végső pontban majd várhatóan szeptemberben egyesíti az alapkamattal. Tehát most ezen a pályán vagyunk, várhatóan a következő hónapokban is 100-100 bázisponttal csökkenhet az a egynapos betéti gyors tendernek a kamata. Annak függvényében persze, hogyha nem változik meg drasztikusan a hazai gazdaság kockázati megítélése.
Nagyjából egészében akkor ez a mi szintünk most, ahol egy bank tartja a kamatot? Ami nem kicsi, ugye? Tegyük hozzá.
Hát a mi szintünk az folyamatosan csökkenni fog a következő időszakban, amit ahogy említettem, az elmúlt év egy turbulens év időszak volt, amikor a gázárak elszálltak. Ennek következtében a Magyar Állam rezsi kiadásai jelentős mértében elszálltak, de a leglényegesebb az, hogy a folyófizetési mérleg deficitje kétszámegyű tartományban emelkedett euró alapon. Mindez viszont idén fordítva történik, ugye a gázárak, illetve az áramárak radikális csökkenésével az energiaszámlánk olyan mértékben javul, hogy idén jelentős mértékben csökkenni fog a külkereskedelmi, illetve folyófizetési mérleg hiánya, és ez lehetővé teszi azt, hogy a kamatok elinduljanak lefelé. Ugyanígy a inflációban is jelentős sokkot okozott, a turbulenciákat okozott, egyrészt az energiaköltségek, másrészt az élelmiszeráraknak az elszállása. Idén mindez fordítva történik, hiszen egyrészt az energiaárak már visszaálltak a 2021-es szintre, tehát gyakorlatilag a teljes tavalyi év turbulenciája kiesett már az év eddigi adatai alapján, de ugyanígy a terményárak, a legfontosabb terményárak, takarmányárak, gabonárak mind most már 21-es szinten van. Tehát, hogy gyakorlatilag a búzárakból, a kukoricárakból és az összes többi mezőgazdasági termék árából teljes mértékben kiesett a tavalyi áremelkedés, és ez akár egy jelentős deflációt is behozhat a hazai inflációs pályába, ami azt jelenti, hogy a következő hónapokban jelentős mértékben felgyorsulhat az inflációnak a csökkenése is. Ez viszont lehetővé teszi majd az év utolsó hónapjaiban, hogy ne csupán az egynapos betéti kamat csökkenjen, hanem az alapkamat is.
Ami 13%-os van továbbra is. Azt mondod, hogy utóbbi kamat, mármint az irányadó ráta, tehát inkább az év végén mérséklődhet?
Az év végén már mindenképpen mérséklődhet, hiszen arra számítunk, hogy még egy mérséklődés esetén is év végére már pozitív lesz a reálkamat. Ugye az MNB alelnöke kifejezetten hangsúlyozta, hogy a jövőben pozitív reálkamatot kell fönntartani, mert azt jelenti, hogy az alapkamat meghaladja majd az infláció szintjét, és az év végére, hogyha az infláció egy számjegyűben mérséklődik, de két számjegyű marad még a kamatcsökkentések után is az alapkamat, akkor biztosított, hogy az év végén már pozitív lesz a reálkamat.
Nem pusztán közgazdászok hallgatnak bennünket, és ez jó hír is, úgyhogy kérlek világíts rá akkor, amikor beszélsz az infláció csökkenésének felgyorsulásáról, hogy téged szó szerint idézelek, ez a mindennapokban is érezhető lesz, vagy pedig egyébként inkább ez ilyen statisztikai mutatványszám lesz?
Is. Tehát, hogy ugye vannak olyan tételek, amik még mindig emelkedő pályán vannak, ilyenek a szolgáltató árak. Ugyanakkor szinte minden más területen most már az látszik, hogy mérséklődnek az árak. Ilyenek, amit említettem, az élelmiszeráraknál már elindult egy kvázi árverseny a kiskereskedelmi láncok között. Ez azt tette lehetővé, hogy a beszerzési árak is elkezdtek csökkenni annak hatására, hogy például a nyerstejára bezuhant a tavalyi csúcshoz képest. Ennek hatására a tejtermékek egyre szélesebb körében érezhető az, hogy a tejtermelő, tejfeldolgozó cégek is olcsóban tudják átadni a sajt, meg egyéb más tejtermékek, vaj, meg egyéb más tejtermékeknek a beszerzési árait. Tehát ugye át tudják adni a kiskereskedelmi láncoknak, ők meg azonnal tovább tudják adni a fogyasztóknak. Persze akciókba burkolják, de ettől függetlenül megvan a reális esély arra, hogy ne csupán bázis hatások essenek ki az árindexből, hanem konkrétan elinduljanak árcsökkenések. De ugyanígy már látszik a forint erősödése miatt, visszaerősödése miatt már látszik az is, hogy a tartós cikkeknél is elindult egy egyes termékek esetében már ilyen havi alapon árcsökkenés, ami azt jelenti, hogy az év végén, amikor csúcson lesznek az árak, például megvilágítom a trapista sajtárával, ugye tavaly év végén a trapista sajtára átlagosan már elérte az 5000 forintot kilónként, viszont most már visszacsökkent nagyjából 3-3500 forintra. Amennyiben így marad az év végéig, tehát mondjuk 3000 forint lesz decemberben, akkor decemberben év per év alapon a trapista sajtára 40%-os csökkenés fog mutatni. Most még nem mutat annyit, de amikor a bázis eléri azt a szintet, akkor a bázis hatás miatt már fordulni fog. De ugyanígy látszik az is, hogy például a mezőgazdasági termelőjárak már mínuszban vannak, tehát a mezőgazdasági termelőjárindex már csökkenést mutat, követve a FAO árindexét is. Tehát vannak olyan területek, például ipari fémeknek az ára is most már jóval alulmúlja a tavalyi szinteket. Tehát rengeteg olyan nyersanyag van, ami előbb-utóbb átgyúrizik majd a fogyasztójárakba, és ez mérsékelni tudja majd a fogyasztójárakat. Tehát nem csupán bázishatások fogják csökkenteni, hanem ilyen statisztikai hatás. De ilyen statisztikai hatás az is, hogy ugye annak hatására, hogy enyhe volt a téli, illetve sokan próbáltak spórolni a gázzal, árammal, ez ahhoz vezetett, hogy rengetegen visszakerültek az átlagfogyasztói szint alá, ahol viszont már alacsonyabb tarifával számlázzák nekik a gázt, illetve az áramot. És ez statisztikailag a KSH úgy mutatja ki, hogy gyakorlatilag csökkentek a gázárak. És ez lefelé húzza például a háztartási energiáraknak az árindexét, holott a tarifák nem csökkentek, csak ez a technikai szint, hogy bekerültek sokan az átlagfogyasztói szint alá, ez már alacsonyabb számlát jelent azon háztartások számára.
Hogy látod egyébként az árstoppos intézkedésének hatásait, ez makrogazdasági szinten is egyébként érvényesülni fog? Vagy csak a közérzetünket és a pénztárcánkat javítja?
Ezzel már gyakorlatilag túl vagyunk ennek a hatásán, mivel ezeket gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt vezették be a legtöbb termékre, amelyekre most is vonatkozik még, tehát ezeket másfél évvel ezelőtt, amikor bevezették, akkor érezhető volt. Azóta ugye ezek az árak stabilan maradtak, de például tehát egy példával élve, ugye azon tejtermékek, amelyeket nem érintett az árstopp, azoknak a árai jelentős mértékben elszálltak. Tehát ez nyilvánvalóan egy torzítást is belevitt a rendszerbe. Ugyanígy ugye a búzafinomlisztára stabil maradt, mert a búzafinomlisztet be kellett fixálni, be kellett rögzíteni, de például a rétes lisztára jelentősen megugrott. Most ezek már elkezdtek csökkenni, tehát most már a lisztárak is, a liszt értéke, tehát a liszt termelőjárak is elkezdtek visszafelé korrigálni annak hatására, hogy a gabonárak beszakadtak. Tehát csak egy példát mondjak, ugye tavaly nyáron a búzának a tonnánkénti ára Magyarországon 140 ezer forint körül volt, most 60-65 ezer forint körül van. Hát ki lehet számolni, hogy ez mekkora árasést jelent. Tehát ennek hatására már a lisztárak is elindultak visszafelé, ezt még a péksüteményekben, pékárú termékekben még nem nagyon érezzük, de azt már érezzük, hogy megállt a drágulás, megállt a további drágulás, illetve egy-egy akciót egy-egy kiskereskedelmi lánc be tud jelenteni.
Igen, ez a logika mentén megyünk tovább. Hogy látod a kiskereskedelmi láncok önkorlátozó átlépéseit? Milyen hatást váltanak ki, hiszen van egy-kettő esetében, ahol szinte ilyen százas nagyságra, amint emlékre vonatkoztatva történnek moderálások.
Sőt, akár 2000-es tételekben is, tehát vannak példák arra, hogy egyes nagyobb, tehát nem a diszkontláncok, hanem a kisebb termékmennyiséggel, tehát szűkebb terméskörrel dolgoznak, de a nagyobb hipermarketeknél már van például, hogy 2-3 ezer terméket is leáraznak, tehát ennek nyilvánvalóan van egy olyan hatása, hogy előbb-utóbb érzékelni fogjuk a kiskereskedelmi forgalomban is, hogy elindulnak visszafelé a vásárlók újra, nem nagy volumenben, tehát nem lesz egy boom, de hogy stabilizálódik, és egy kicsit elkezd emelkedni a kiskereskedelmi forgalom is.
Rátesz erre mondjuk a szép kártyamódosítás is, hiszen közismert a héten tették.
Én úgy gondolom, hogy azért ez nem olyan volumenű ügy lett, ami ugye havonta a kiskereskedelemben ilyen több mint 1000 milliárd forint, ilyen 1300-1500 milliárd forint fordul meg, a szép kártyákon ennyi pénz nincsen, tehát olyan nagy mértékű hatás ennek nem lesz. Nyilván lesznek olyan háztartások, akiknek ez könnyebbséget jelent, hogy a boltban is tudnak ezzel vásárolni, de ez ilyen 1-2-10 milliárdos tétel, ahhoz képest, hogy havi szinten ilyen 1500 milliárdos forgalom van a kiskereskedelmi forgalomban.
Hát ha már említetted a forint árfolyamának az erősödését, ugye mostani beszélgetésünk alkalmával már ugyan visszaugrott az euróval szembeni kurzus 3,70 körüli szintre, de ma azért bekacsintott a 2,69-es euró irányába is. Bocsánat, ja igen, egy százat többet akartam mondani. Tehát a maradva ugye a forint árfolyamának az erősödésének témakörénél, hogy látod egyébként a hazai fizetőeszközünk tátosodását?
Én úgy látom, nem igazából tátosodik, hanem gyakorlatilag az a nyomás szűnt meg, ami tavaly gyengítette a forintot. Tehát ugye a tavalyi évben a gázárak elszállása felborította a külső egyensúlyainkat, viszont ennek a visszajavulása ugyanilyen mértékben visszajavíthatja. Tehát ez a nyomás megszűnik a forinton, és már önmagában ennek hatására is javul a forint. Nem beszélve arról, hogy ugye most jelenleg 16%-on tartott egy napos betéti tender kamata, az még szintén egy jelentős vonzerőt jelent a külföldieknek, hogy vásárolják a forintot, tehát ezek együttesen javították a forint árfolyamát eddig. Ugye a forint árfolyama igazából az elmúlt hónapokban tátosodott meg, itt én most úgy látom, hogy stabilizálódás történik, tehát annak ellenére, hogy elindult a kamatcsökkentési sorozat, arra nem gondolunk, hogy jelentős mértékben ez később gyengíteni.
Éreztetek valami kis megbojdulást? Tegnapi döntés apropóján a forint piacon? Láttatok valamit?
Tehát ilyen pár forintos mozgás benne volt, de igazából az is benne volt, hogy tegnap éppen az zlotyi is erősödött, tehát volt egy régiós erősödés is. Tehát nem lehet külön választani a forintot teljes mértékben, vagy leválasztani a régiós mozgásoktól. Viszont annyi érezhető volt, hogy a kamatdöntések előtt általában vannak bizonyos piaci szereplők, akik pozíciókat zárnak, és amikor megtörténik a kamatdöntés, akkor ezeket újra nyitják, és ezt láthattuk, hogy a kamatdöntés előtti napokban valamelyest gyengült a forint, tehát így láthattuk, hogy 3,74 is volt a forint árfolyam az elmúlt napokban, onnan erősödött most vissza. Tehát ez annak hatására történt, hogy túl vagyunk a kamatdöntésen, és újra nyitottak pozíciókat, mert a 16%-os kamat még mindig torony magasan kiemelkedik a régióban is, Európában is, tehát a külföldi befektetőknek még mindig megéri a forintot vásárolnia.
Egyébként milyen tanácsot adsz privát usereknek, akik most terveznek nyaralni menni, most vegyenek eurót?
Bármikor.
Nem lesz, hogy látjátok a következő mondjuk egy-két hónapnak a árfolyam mozgásait, mit jósoltok?
Az, hogy stabilizálódni fog a forint. Tehát az, hogy most egy-két forintot mozog jobbra vagy balra, fölfele vagy lefele, azt kihasználni nem nagyon lehet. Tehát mi arra számítunk, hogy valamelyen stabilizálódik a forint, döntően elsősorban a külső tényezők javulásának a hatására, mert ugye egy hosszabb távon ugye az, hogy csökkenni fog a kamat Magyarországon, mint ahogy felvázoltuk, hogy most egy kamatcsökkentési periódusba lépünk, az a forint vonzerejét valamelyest csökkenteni fogja. Viszont ezzel szemben a külkereskedelem, illetve a folyófizetési méreg javulása reálgazdasági oldalon meg támasztad a forintnak, ami tavaly nem tudott támasztani, az idén meg támasztad. Tehát ez fogja kiváltani azt, hogy ugye a magas kamat helyébe majd ezt fog lépni, illetve még más tényezők. Tehát, hogyha a Magyarország kockázati megítélése javul, akkor a kockázati felárraink szűkülhetnek. Tehát ebből a szempontból is megengedhető, hogy fokozatosan közelítsen, tehát szűküljön a kamat különbözetünk a fejlett gazdaságokhoz képest.
És hogy látod egyébként, ha a magas kamat ugye alapvetően mégiscsak egy emelkedő finanszírozási környezettel is járt, és az első hónapok, mármint a 2023 esztendő első hónapjai bizony akár vállalati hitelpiacon, akár pedig lakosság hitelpiacon elég szomorú képet festenek a magyarországi hitelpiac alakulásáról. Menni fog egyébként a bankrendszernek a hitelezés, hogyha piaci lapon kell hitelezni, és nem elsősorban az állami kedvezményes hitelekre gondolunk?
Hát én úgy gondolom, hogyha valóban csökkenő pályára állnak a kamatok, jelenleg még mindig nagyon magas a kamatszint Magyarországon ahhoz, hogy érdemesen el akár lakáshitelt, akár bármilyen.
Hát ki lehet gazdálkodni effektíve.
Ez gyakorlatilag nem is lehet meg beleütközik ilyen jövedelem korlátokba, tehát ugye vannak ezek a JTM mutatók, stb. Tehát, hogy beleütközik az is, hogy egyáltalán egy adott jövedelemmel rendelkező háztartások mekkora hitelt lehet adni, és lehet, hogy nem tudnak akkora hitelt adni a bankok, amekkora elég lenne az, hogy megvegyen egy lakást. Tehát lehet, hogy 10 millió forint hitelt tudnak csak adni, de mondjuk 20 millióra lenne szüksége valakinek, de annyit nem tud fölvenni, mert nincs akkora jövedelme, hogy az kibírja a jövedelemarányos törlesztési mutató. Tehát, hogy effektív korláta is vannak, de ahogy mérséklődni fognak a kamatok, idén nyilvánvalóan még ez nem fogja felpörgetni a hitelpiacot, de ahogy mérséklődik, hogy fokozatosan újra elindulhat. És hát nyilvánvaló, ugye a lakáspiac is eleve egy áldó mozgásban van, hiszen mindig élethelyzettől függ az, hogy kinek kell költöznie, egy család bővül, akkor nyilván nagyobb lakás kell, vagy válás van, vagy kirepül a gyerek. Tehát valamilyen szinten mindig kell valamilyen lakást vásárolni, átköltözni más lakásba, és ebből a szempontból előbb-utóbb újra fel fog pörögni a hitelezés, mert ami most kereshet, nyilván kiesik ezen a piacon, az előbb-utóbb pótlódni fog majd a következő években. Tehát inkább a következő években várunk egy markáns javulást.
Most a kivárás korszaka van mindkét szegmensben?
Valóban így van, tehát a kivárás fázisában vagyunk mind a lakossági, mind a válti hitelezés szempontjában. A válti hitelezésnél azért vannak kedvezményes hitelek, ugye a Széchenyi kártya a KKV-knak kedvező konstrukciókat teremt, és ugye
hát a Baross Gábor hitelprogram is.
Az is ugyanígy,
Exim-bankos. De ugye ezt még tudja teljes egészében pótolni.
Teljes egészében nem, tehát ugye a nagyvállalatoknak a hitelezését nem nagyon tudja pótolni. Viszont a nagyvállalatok, akik mondjuk exportálnak, azok euró alapon is tudnak fölvenni hitelt, mert van természetes fedezettségük, tehát az euró alapú hitelezés az nem állt le. Tehát összességében vegyes a kép, de azt lehet mondani, hogy ahogy normalizálódó pályára lép a hazai kamatpálya, úgy előbb-utóbb fordulni fog majd ez a tendencia, nyilván eleinte csak óvatosan, és amikor már tényleg elérünk egy olyan kamatszintet, ahol már megéri hitelt fölvenni beruházásra, lakásvásárlásra, bármi másra, akkor ez elindul majd egy normálisabb felpörgés, mert nyilván amint említettem, a kiesett beruházások vagy fogyasztás pótlása is majd valamikor le fog zajlani a következő években.
Egyébként mit jelent, és maradva még picit visszaugrunk a forint árfolyamához, a hazai devizának a erősödése állami szinten? Arról mi talán nem ejtettünk szót. Mit jelent a központi költségvetésnek?
Hát a költségvetésnek igazából önmagában nincs jelentős hatása. Annyi hatása nyilván van, hogy vannak olyan tényezők. Tehát ugye ott van például a rezsivédelmi alap. A rezsivédelmi alapon belül, hogy ugye forintban kell megfinanszírozni a piaci ár és a kedvezményes ár közötti különbözetet, de hogyha a forint erősödik, akkor forintban mérve a csökkenő energiaárak mellett még nagyobb csökkenés látszik, tehát ez valamelyes javít, vagy például
devizadósságnak
a finanszírozása, de az sem egy túl nagy szelete. Tehát gyakorlatilag a devizadósságnak az átlag kamata az mindig ilyen 2-2,5%-on van, tehát igazából nyilván itt egy kis javulás mutat, de ez csak 1-2 milliárd forint, egy hatalmas nagy. Tehát ugye, ha úgy számolunk, hogy a kamatkiadások idén elérhetik nagyjából a 2900 vagy 3000 milliárd forintot, akkor ebből 1-2 milliárd forint az nem nagyon sok. Tehát egy kicsit enyhít a kamatkiadásokon, de ugye a kamatkiadások túlnyomó része az forintban keletkezik, főleg ami a indexált, például a lakossági állampapírokra kifizetett kamatokat illeti, tehát ott láttunk egy nagyon nagy elszállás most, mert ugye amit az inflációhoz indexálnak azok a kamatok, nagyon-nagyon megugrottak. Miközben egy 5 évvel ezelőtt kibocsátott devizakötvény, amit annak idején mondjuk kibocsátottunk 1,5%-os kuponnal, annak a kamata semmit nem változott, tehát ugyanannyi, csak forintban mérve egy kicsikét növekedett, de most, hogyha a forint erősödik, akkor az csökkenhet.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, amelynek sávában már jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Szupán Gergely, a Magyar Bank Holding vezető elemzője.
Hamarosan folytatódik a napvendége.